Indul a 14. önkéntes orvosi misszió Afrikába, ez az AHU szervezésében történt, és aki ezt koordinálja, Horzói Zsuzsa a vendégem. Szerbusz Zsuzsa, szép napot neked!
Szerbusz, és szép napot kívánok én is neked, és a hallgatóknak is.
Ezt a produktumot, ha úgy tetszik, vagy ezt az utazást Termann Tibor, az Amplifon igazgatója, na meg az egész cég szponzorája anyagilag is, és hát természetesen eszközökkel is, hogy mivel és hogyan ezt majd megkérdezem, tőle picivel később fogok vele beszélni. Zsuzsa, nehéz volt a 14-et összeszervezni, vagy már megvannak a rutinos és mindig szívesen Afrikába látogató orvosok, vagy pedig küzdeni kellett értük, hogy menjenek?
Is-is. Könnyű volt abból a szempontból megszervezni, hogy tulajdonképpen ennek a missziónak az ötlete a tavalyi Malawi misszió kapcsán született, amikor is ebben a misszióban dr. Jakkel Anna és dr. Pálinkás Edina vettek részt. A misszió során ellátogattak Blantyre-ben a Queen Elizabeth kórházba, ahol megismerkedtek az ottani fülorgégésszel, dr. Vakiszával, és hát megtudták tőle, hogy tulajdonképpen dr. Vakisza az egyetlen fülorgégész specialista az országban.
Egész, hát az nem sok akár.
Nem bizony. 18 milliós
lakosságról beszélünk körülbelül, igen.
És hát nyilvánvalóan ennek megfelelően nagyon-nagyon sok műtétre váró páciens van, akiknek én úgy gondolom, hogy elég kicsi az esélye, hogy időben oda kerül, hogy megműthessék. És ennek a missziónak a kapcsán és az ismerettség kapcsán jutott eszébe Edina doktornőnek, hogy akkor kellene egy speciális műtős missziót is indítani. Úgyhogy ebből a szempontból könnyű volt, és már egy éve folyik a szervezés, viszont abból a szempontból nyilván jóval nehezebb, hogy ez egy speciális misszió, teljesen más, mint amilyeneket eddig a Magyar Afrika Társaság indított, hiszen 2 hétig csak műteni fognak ott az orvosok, és hát ehhez nyilván jóval több eszköz, jóval több
pénz.
Igen, a részleteknek a nagyon alapos átbeszélése szükséges.
Az Amplifon egyébként hallás problémákkal foglalkozó és aznak az eszközeit gyártó és forgalmazó cég. Tehát nem véletlenül került a látószögbe az Amplifon. De hogy kell ezeket a műtéteket elképzelni? Mennek az orvosok, bemennek a műtőbe, és akkor egymás után hívják be a betegeket? Vagy szóval nehéz elképzelni, mert amikor belgyógyászok vannak, és egyéb külső oldalról megközelíthető betegségeket gyógyító orvosok, akkor a dolog borzasztó egyszerű. Megnézem, felírom, elmegy, kiváltja, vagy ha nem, akkor odaadom és beszedi. Szóval, de hát itt azért műtétről van szó.
Igen, hát itt a helyieknek, tehát a kórház, a Blantyre-i kórháznak az orvosa, orvosai dolgozóinak az előkészítésére van mindenképpen szükség. Volt már ebben a kórházban ilyen speciálisabb misszió, ha jól tudom, Kanadából, és ezért már azért valamilyen rutinjuk nyilvánvalóan van, hogy kell ezeket előkészíteni. Én úgy gondolom, hogy minden napra megvan a beosztás, hogy ki lesz az, tehát neki kellett a műtéteket, a betegeket kvázi rangsorolni.
Tehát gyakorlatilag a betegek hosszú sorából ők választották ki azokat, akik a legsürgősebbek, és akiket mindenképpen meg kell operálni. Milyen a felszereltsége ennek a kórháznak? Lehet róla tudni valamit?
Annyit lehet tudni, hogy közel sem olyan, mint egy magyar kórháznak, tehát hosszas e-mailváltások, telefonok előzték meg azt, hogy készen álljon a misszió. Természetesen ugye az orvosok tudják azt, hogy mire van szükségük, de ezt részletesen meg kell beszélni, hogy esetleg ami nem kapható, vagy nem áll rendelkezésre, vannak ilyen, sajnos én nem vagyok szakértő, nem vagyok egészségügyis, de vannak olyan eszközök például, amit itthonról kell vinni, mert nem áll rendelkezésre.
Hány orvosból áll a 14. orvosi misszió?
Öten mennek. A misszió tagjai dr. Gerlinger Imre professzor, dr. Katona Gábor professzor, dr. Bodnár Judit, ő az anesteziológus, megy dr. Pálinkás Edina és dr. Balog Illés is, akik fülorgégész rezidensek vagy.
Tehát gyakorlatilag mindenki ebből a körből került ki a fülorgégészetből. Lehet tudni valamit előre, hogy egy orvos van, az egy dolog, de hogy mennyire fontos, hogy mennyire kellene, hogy több legyen. Szóval mennyire súlyosak ott a betegségek, és hány olyan afrikai ember van ebben az országban, akire bizony ráférne az ellátás, és nem csak egy orvos, hanem sok orvos által.
Bár adatokat nem tudok mondani, és úgy gondolom, hogy amikor visszatértek az orvosok, akkor biztos ők is többet fognak tudni, de nyilvánvalóan az magáért beszél, hogy a doktor Vakisza az egyetlen fülorgégész, és hát nyilván vannak olyan esetek, amelyek várhatnak kissé, viszont nyilván vannak a sürgősebb esetek, őket veszik.
Nyilvánvalóan. Szóval darabszámot nem lehet tudni, hogy hány ember szenved bármi fajta olyan betegségben, ami miatt akár műtétre, akár pedig gyors beavatkozásra lenne igazából szükség. Lehet-e tudni, hogy ezek az orvosok hogyan készülnek fel, hiszen egy más környezetben mennek, egy más kórházba mennek, egy más millióben fognak majd dolgozni, és bár a betegségek nagy valószínűsége hasonlóak ott is, mint amilyen betegségekkel küzdenek, akik orfülgégészhez mennek Európában vagy Magyarországon, de volt-e valami felkészítés, valami olyan összejövetel, ahol beszélgettetek ezek az orvosok, hogy mire számíthatnak, mit várhatnak, és hogy általában hány beteget tudnak, nagy valószínűséggel tudják a számot egy nap ellátni?
Igen, természetesen, és írásban is megkapták minden misszió előtt, megbeszéljük a misszió tagjaival, illetve küldünk nekik egy úgynevezett kisokost, amiben szerepelnek azok a fontos tudnivalók, ami tényleg fontos egy teljesen más kultúrában való léthez. Van ebben a listában olyan dolgok is vannak ebben a listában, amik eléggé fontosak és szükségesek ahhoz, hogy ott kényelmesen legyenek. De természetesen ők egymás között pedig megbeszélték a szakmai dolgokat, és mivel Pálinkás Edina doktornő már tavaly kint járt, tehát ő azért egy ilyen olyan információt tudott adni, amit nyilvánvalóan olyan, aki még nem járt afrikai országban, az nem tud. Valamint a kinti orvosok elküldték a legalábbis a várható beosztását annak, hogy
melyik nap... a betegségeket
igen,
is?
Igen.
Mert az nagyon-nagyon fontos, hogy tudják az orvosok, hogy milyen betegségeket kell gyógyítani, operálni, kezelni, vagy éppen gyógyszerrel ellátni.
Igen, tehát a darabszámot, hogy úgy mondjam is, de természetesen a betegségeket is, hiszen úgy tudtak felkészülni arra, hogy milyen
gyógyszereket
eszközökre,
és eszközöket kell vinni.
És ez egyébként egész folyamatos volt, tehát még a múlt héten is érkezett üzenet kintről, hogy ezt a típusú eszközt akkor tudjátok-e hozni, és igen, visszük.
A kórházak a felszereltségek gondolom azért nem magas szintű, és hát azok az eszközök, amelyek kikerülnek, azok kint is maradnak?
Egy része igen, mindenképpen. Ugyanígy azok a gyógyszerek vagy szerek, amikre szükségük van, azoknak azért nagy részét ott fogják megvásárolni, mivel lehet kapni azért, csak hát sajnos
ugye
az ottani mértékhez sokba kerül, de általában ez a gyakorlat nálunk, hogy igyekszünk megvásárolni a helyi orvosságokat egyrészt azért, hogy az ottani gazdaságot is támogassuk ezzel, másrészt akkor ugye nem kell innen vinni, ami elég kellemetlen.
A maradék az pedig adomány?
Igen.
Ez mindenképpen ott marad, és ez tulajdonképpen az adománya a küldöttségnek. 5 orvost mondtál, ugye?
Igen.
Mennyi időre mennek?
2 hétre mennek most, ez egy rövidebb misszió, mint általában az AU missziók szoktak lenni, de úgy gondoltuk, hogy azért 2 hét az, 2 hét folyamatos operálás. Az
nagyon sok. Nem tudom, hogy publikus vagy nem, mennyibe kerül egy ilyen orvosi misszió, egy ilyen 2 hetes, úgy nagyjából tólig, mennyibe lehet, gondolom, ebbe bele számoljuk a repülők, beleszámoljuk a szállodát, az ellátás, stb., mert a munka az ingyenes, tehát ettől misszió, tehát az orvosok ezért nem kapnak ott pénzt, de hát azért nekik is kell lenni, nekik is kell aludni, nekik is kell utazni, szóval mennyiből jön ki egy orvosi misszió, hogyha publikus az összeg?
Most nem tudok egy összeget mondani, azt tudom elmondani, hogy például az orvosok a repülőjegyüket maguk fizették, illetve ott Blantyre-ben a magyar házban fognak lakni, tehát ez megkönnyítette a dolgunkat, és hát az ellátásuk tulajdonképpen étkezés, ami mindenképpen szükséges, a utaztatás, vagyis hát a helyi szállítás, mert a magyar ház az egy kicsit messzebb van a kórháztól, tehát minden nap
autóval kell őket vinni.
Igen. A csapattal megy Szeremlei Csaba is, aki a Malawi Blantyre-i Magyar Háznak a vezetője, és ő fogja segíteni tulajdonképpen, mint koordinátor a csapatot mindenféle egyéb, tehát ami nem az orvosláshoz kapcsolódik, minden egyébbel hozzá tudnak majd fordulni, ő intézi az étkeztetésüket, az utazásukat is, bár, ha jól tudom, akkor a kórház felajánlotta, hogy minden nap kibe szállítja az orvosokat, úgyhogy ebben meg ők segítenek még. Tulajdonképpen ennyi. Ami a költsége. Meglátjuk.
Ez a 14. Melyik volt idáig a legnépszerűbb, a legnagyobb sikert hozó a 14-ből, az elmúlt 13-ból, vagy lehet egyáltalán rangsort állítani?
Nehéz ilyen rangsort felállítani. Ez most egy... Meglátjuk, hogy mi lesz, amikor visszatértek, de ez egy első misszió tulajdonképpen.
Tehát az, hogy operálni mennek ki az orvosok, ilyen még nem volt.
Aztán ugye nem az előző, hanem az előtti volt az első, Malawi, az is nyilvánvalóan sikeres volt, de például ott is az egy nagyon jó dolog volt, hogy a helyiekkel együtt tudtunk működni. Ez szerencsére Malawiban és Ugandában is így működik, hogy egyre jobban megismerjük a helyi, akár egészségügyi, akár egyéb szervezeteket, és ők sokat tudnak abban segíteni, hogy sikeres legyen egy misszió. Az előző Malawi misszió során ott egy ilyen járóbeteg klinikával is felvettük a kapcsolatot, és velük is együtt gyógyítottunk, vagyis az orvosaink gyógyítottak. Ugandában szintén az előző ugandai missziónál többen is felajánlották a segítségüket, és ez ugye a helyi viszonyok ismerete miatt nagyon-nagyon fontos.
Legyen sikeres, ezt kívánom, mint hogy valamennyi tulajdonképpen az volt, és nem véletlenül, hogy nem tudtál rangsort mondani, hogy mi és miért volt éppen adott évben a legsikeresebb. Minden esetre én remélem, hogy az egyik legsikeresebb lesz ez az új próbálkozás kint Afrikában az AU szervezésében. Zsuzsa, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Az előbb Orzai Zsuzsa volt a vendégem, aki beszélt az AHU 14. önkéntes orvosi missziójáról, és megemlítettük azt is, hogy az Amplifon támogatja anyagi eszközökkel és adománnyal, vagyis pénzzel. Az Amplifon igazgatója Termann Tibor van a vonal túlsó végén. Szép napot, jó napot kívánok, Tibor!
Jó napot kívánok! Jó volt hallani önöket!
Köszönöm szépen. Hall rendesen, ugye nincsen semmi probléma?
Igen, a vonal is jó, és helyettőleg a hallásommal is minden rendben van.
Ez nagyon-nagyon fontos, én is hallom, igaz, én sokkal nagyobb hangerővel is a fejhallgató mondta, amiről biztos, hogy lehetne beszélni. Szóval Amplifon hallás specialista, jól mondom, hogy 65 éves nemzetközi tapasztalat a világ 22 különböző országában, és több mint 11 ezer hallás specialistával dolgozik a cég, jól mondom?
Így igaz, hát nem is tudom, mit kell még akkor elmondom ezek után itt a tisztelt hallgatóknak és önnek is. Tehát csak annyit, hogy igazából nagyon fontos az, hogy nem a valópészülőket forgalmazunk és értékesítünk, hanem a mi missziónk az tulajdonképpen az, hogy a hallás élményét adjuk vissza az embereknek, és ezáltal egy olyan életminőséget, amelyet azelőtt élveztek, mielőtt még esetleg ez a probléma jelentkezett volna.
Nagyon érdekes, hogy vannak barátaim, akiknek van hallókészülékük, és azt se tudják, hogy dobják le, mert azt mondják, hogy a távoli zajokat baromira felerősíti, és ugyanakkor a közelieket, magát az emberi hangot pedig nem igazából tolmácsolja. Ezek ennyire rosszak ezek a hallókészülékek, vagy általában mindig annak vagyok a híva, hogy nézzük meg, hogy mit kell és miért, és próbáljuk az alaphibát elhárítani. Vagyis önök pontosan az alaphibával foglalkoznak.
Igen, nagyon jó a kérdés, és köszönöm, hogy fel is tette. Mert alapvetően az embereknek a feltételezése a hallókészülékekről, hogy igazából magát a hallást a hallókészülék adja vissza, hogy ez nem igaz. Ugyanis a mi üzleteinkben, szaküzleteinkben és hasonló szaküzletekben, mint mi, felkészült szakemberek dolgoznak azon, hogy a hallókészüléknek az előnyeit egy szolgáltatás keretében abszolút kihasználva adják vissza a hallás élményét. Magyarul azt jelenti, hogy a hallás élményének a hallókészülék által hozzáadott értéke magának az eszköznek kb. 20-30%, és az a munka, ami mögötte van, ami abból áll, hogy felmérik a hallást, nyilván azt kell a megfelelő hallókészüléket, mert minden hallással más-más jellegű hallókészülékre van szükség. Utána számítógépes eszközökkel hosszasan adoptálják a hallásveszteséghez, hiszen a hallásveszteség minden egyes embernek egyedi, mint az új lenyomata. Tehát ezt nem lehet sorozat szinten megoldani ezt a dolgot. És ennek hozzáadott értéke az egészből kb. 70-80%, és gyakorlatilag egy jó 3-4 napos folyamat, nyilván az időben eltolva 3-4 héten keresztül. És ami nagyon fontos elmondani, hogy ez nem ér véget azzal, hogy az ember megkapja ezt a kis eszközt, beállítva elmondod, hogy hogyan kell használni, hanem ezt az élete végéig nyilván egy kapcsolatban áll a szakember, aki gondozza, és ahogy változik a hallása, változik a környezete, változnak az igényei, úgy kell adoptálni magát a hallókészüléket is az igényekhez.
Igen, én azt hiszem, hogy a hallókészülékeknek a beállítása az rettenetesen fontos, mert az emberek mindent és minden másképpen hallanak. Tehát más frekvencián hallanak, más frekvenciák maradnak kiadott esetben, amiket erősíteni kell, és hát nagyon sokszor ehhez még a dinamika is hozzátartozik. Nem tudom, jó közelítem meg a kérdést?
Pontosan azon a professzionális szintről közelíti, mert sokkal inkább, mint én. És pontosan ezt fejezi ki azt, hogy ez egy komplex dolog. Tehát nem lehet bemenni egy hallókészülékbe és levenni a polcról a hallókészüléket, majd kimenni és föltenni, mint nem tudom, egy tévét, hanem ez egy nagyon komoly emberi interakció szükséges hozzá a hallás specialisták által, hogy ezt a készüléket tényleg testre szabva úgy működjön a végén, hogy tényleg kielégíti az összes igényt, amit a páciens támaszt.
Ezt azért mondom, nem értek én sem hozzá, csak megpróbáltam kikövetkeztetni, hogyha valaki adott esetben a távoli, bizonyos frekvencián jövő zajokat és jeleket jobban felerősítve hallja, az nagy valószínűséggel akkor is hallaná, hogyha azt nem erősítenék fel, és pont azt nem hallja, amit erősíteni kell, egy más frekvencia tartományba tartozó hangzást. És hát itt van, azt hiszem, a hallókészülékeknél a nagy baj, mert ő mindent felerősít, kérem tisztelettel, ami az utcán történik, ami a szobában van, meg ami a világban.
De ez nem pontosan igaz, mert a mostani modellkészülékekkel már számtalan lehetőség nyílik arra, hogy különböző frekvenciákat erősítsék és levágják. Tehát most már nem egy analóg szinten működik az erősítés, hogy minden frekvenciát egyformán erősít a hallókészülék, A modernebb készüléket már a frekvencia tartományt akár 20-22 vagy 30 csatornára képesek felbontani, és egy csatornáként külön lehet adoptálni a hallókészülék erősítését, dinamikatartományát, kompresszióját a hallásveszteséghez. Tehát ez egy nagyon-nagyon szofisztikált és érdekes dolog, gyakorlatilag a szakemberek 2 éven keresztül tanulják ennek a szakmáját.
Igen, ezt abszolút el tudom képzelni, és hát pontosan ez a legfontosabb, amiről beszéltünk, hogy kiválasztani azt, amit erősíteni kell, és kiválasztani azt, amit nem kell annyira foglalkozni vele, mert más részen, más frekvenciákon nagyobb a baj.
Pontosan.
Hogyan kerültek kapcsolatba az AHU-val, és hogyan kerültek a 14. önkéntes orvosi misszióval kapcsolatba?
Hát az úgy történt, hogy mi nagyon sokat dolgozunk együtt fülorvégész audiós szakorvosokkal, és mondhatni, hogy nagyon jó barátaink is, a Gerlinger professzor úr és a Katona főorvos úr is részt vesz ebben a misszióban, és egy baráti beszélgetésen került szóba ez a dolog, és megmondom őszintén, hogy nagyon meghatott és nagyon szimpatikus volt ez a fajta törekvés, és ezért döntöttünk úgy, hogy támogatjuk a missziót. Két módon, egyrészt hallókészülékeket küldünk ki az ottani gyerekeknek, felvettük mint a kapcsolatot a kinti kórházra, úgyhogy képesek arra, hogy beállítsák és dolgozzanak vele. Ez gondolom egy nagyon hasznos dolog, illetve amit mondott a két kolléga, hogy nagyon limitált a műtéteket használt gyógyszereknek a hozzáférés és beszélési lehetőség, és ehhez jutottunk anyagi segítséget mi.
Tehát gyakorlatilag gyógyszerekkel és hallókészülékekkel, és nem olyan eszközökkel, amelyel műtétet lehet végezni, vagy bármiféle kisebb-nagyobb beavatkozást megejteni, hanem ez a két dolog, amivel tulajdonképpen támogatják eszközileg az orvosi missziót.
Így van. Tudásom szerint egyébként ezek a műtéti eszközök a rendelkezésre állnak, ott van egy viszonylag korrektű felszerelt kórház szintén adományokból, viszont ezekhez az eszközökhez nagyon nehéz hozzájutni gyógyszerekhez és magához a hallókészülékhez, és ezért gondoltunk és döntöttünk így az orvos kollégákkal karöltve erre, hogy jutottunk erre, hogy ez a legjobb megoldás.
Hány olyan ember létezik ebben az országban, akinek a hallásával valami baj van?
A statisztikák azt mondják, hogy minden 10. ember, tehát a 10% a lakosságnak valamilyen jellegű halláskárosodás van. Nyilván alapvetően egyébként a halláskárosodás jelenleg egy öregkori jelenség, de sajnos azt kell mondjam, hogy egyre inkább tolódik lefelé a korhatár, köszönhetően a jelenlegi zajátalmaknak, amik körülvesznek minket, és amelyeket a fiatalok nyilván nagyon nyitottan vállalnak.
Hát meg a rengeteg fülbe dugó hallgató, aminek a hangereje, ami a telefonokból, meg mindenféle pendrive-okból, meg egyebekből kijön, az sem tesz igazából jót a hallásnak.
Nem, nagyon-nagyon. Hát 80 decibel fölötti erővel már gyakorlatilag maradandó károsodást lehet okozni. Én most beszélgettem Tamás László professzorral, a Sóténnek a fülvége tartékvezetőjével, hogy dolgoznak olyan jellegű törvénymódosításon, amely korlátozná az ilyen hangos zenéket a különböző szórakozó helyeken, úgyhogy ez nagyon jó irányban halad ez a prevenciós, és mi támogatjuk mindenképpen a prevenciót is, hiszen az a lényeg, hogy az emberek minél később életben ebbe a korba.
Én rettenetesen nehezen tudom elképzelni, elviselni pedig ez a szakmám, hogy ott legyek a nagy hangfalak tövében, vagy elől, vagy hátul, vagy középen, teljesen mindegy. Szóval nem tudom elviselni, vagy elképzelni, hogy odaállnak közvetlen a hangforrás elé, és onnan hallgatják. Nekem a színpadon könnyebb a dolgom, mert nekem nem mögöttem, hanem előttem van, de akkor is iszonyatos hangok tudnak onnan kijönni, és hát az tényleg szinte fáj az embernek, ahogy hozzáér a füléhez ez a hang.
Sajnálatos, így van. Éppen most voltam a Retecsének a koncertjén, ott előálltunk, hát igen, utána azért még egy jó pár óra is zúgott a fülem, és milyen érdekes, ott volt egy apuka a kis fiával, és látom, hogy a kis fiúban be van dugva a füle fúdugóval. És ez nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet adott esetben ezt is esetleg megelőzni az ilyen hallásomlást. Egy füldugóval kicsit letompítva, de mégis valamilyen szinten élvezve a koncertnek a lényegét.
És ezt hiszem az a borzasztó, hogy a világon egyre több lesz a halláskárosult. Van, aki például a zenész világban Phil Collins már nem lép színpadra, mert hát egyszerűen elvesztette a hallását. Ezt nem is lehet soha többet visszahozni, ez már idegi sérülésnek tekinthető, hogyha már nem tud az orvostudomány mit kezdeni vele?
Hát igazából nem vagyok teljesen szakember, de a tapasztalatom alapján az öregkori halláscsökkenéssel már nem lehet mit kezdeni. Lehet, azért kell mindenképpen hallókészülni, és minél hamarabb, mert amennyiben nincs hallókészülék, úgy a centrális, a központi idegrendszer is elkezd sorvadni, hiszen ha nem kap megfelelő impulzusokat, mivel hogy rossz a hallás, ezért a beszédértés, és ezáltal ugye bizonyos kognitív tulajdonságok elkezdenek lefelé hanyatlani, ami viszont még inkább meg fogja keseríteni az ember életét. Úgyhogy az gondolom, hogy nagyon fontos dolog, hogy mi hamarabb fordulni szakemberhez is rehabilitáljuk a hallást. Ez nem csak a hallás élmény, hanem a további leépülést is megelőzheti, vagy legalábbis késlelhetheti.
Tehát, hogyha valakinek gondja van a hallásával, akkor érdemes szakemberhez fordulni, amíg csak úgy érzi, hogy romlott, és ne várja meg azt, amikor már teljesen elromlik, mert akkor már nem lehet nagyon mit kezdeni vele.
Igaz, úgyhogy bátorítom mindenkit, keresse a hallásspecialistákat.
Tibor, nagyon szépen köszönöm az AHU nevében is, hogy a rendelkezésükre állt és segíti a 14. önkéntes orvosi missziót, és hát azt hiszem sok hallássérült nevében köszönöm, hogy van és létezik az Amplifon, mert minden esetben az ő segítségükre lesz, hogyha igénybe veszik a szolgáltatásait. Köszönöm szépen a beszélgetést, további szép napot kívánok!
Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra!